Kognitív pszichológia a kommunikáció és média elméletben. Cikora Dávid előadása. A felvétel az ELTE BTK-n 2014-ben készült.
A behavioristák nyelvfelfogásával, hogy úgy néz ki, hogy ugye csöngetünk is a kutyának, meg kaját is adunk, és akkor történik valami a buksijában, ami teljesen mindegy, elkezd nyáladzani. A behavioristák így gondolják a nyelvhasználatot is. Nagyon egyszerűen, én amikor nagyon kicsi vagyok, akkor mindenfélét gügyögök, egyszer csak véletlenül, hát miközben a számítógép felé téved az ujjacskám, hangsort produkálom, laptop, és akkor anyukám megcsimogatja a fejemet, és azt mondja, hogy ügyes vagy, Dávidkám, az egy laptop. Tulajdonképpen ezzel a megerősítéssel én elkezdek nyelvet használni. Észlelt előfordulások alapján egyszer csak, ami gyakran szerepel együtt, hangsor plusz tárgy, mondjuk, azt sikerül megjegyezni. És a nyelvi működés az egy adekvát válasz megfelelő inger jelenlétében. Például, hogyha az éhségérzetem jelen van, akkor azt kell mondani, hogy éhes vagyok, és akkor ez el fog múlni. És ez nekem jó. Ami nekünk igazából segít ebben a helyzetben, az a mentális reprezentáció, amivel mi szuper dolgokat tudunk csinálni, mint a behavioristák nem. Ugye egyrészt volt a behaviorizmus kritikájánál már a Tolman és az ő kognitív térképe. Ugye az a patkány, hogy merre fordul az útvesztőben. Tolmannak volt egy másik ilyen kognitív térképes kísérlete is, miszerint Tolman a vállára vett egy majmocskát, és elkezdtek sétálni egy parkban majmócával. Majd Tolman a park egy pontján lerakott egy banánt a majomnak, amit nem engedte, hogy megegyem, majd egy viszonylag kacskaringós útvonalon kisétált a parkból. Ami az érdekesség volt, amikor lerakta majmócát végre az út végén, akkor a majom a lehető legegyenesebb úton odafutott a banánhoz. Na már most, hogyha a majomnak az összes rendelkezésére álló információk közül egyedül az ilyen inger választásítások alapján az útvonal állt volna rendelkezésére, amin mondjuk elhagyták a banánt és vele együtt a parkot, akkor azon az úton kellett volna odafutni a banánhoz, amin jöttek. Viszont nem ez történt, hanem neki volt valamilyen mentális reprezentációja valószínű a parkról, és egy rövidebb úton is oda tudott találni a banánhoz. Ez az egyik. A másik pedig a bujocskázó egyszarú gondolatkísérlet, ami remek behaviorizmus cáfolat. Ezt a gondolatkísérletet ilyen kvázi kísérlet formájában veletek fogjuk megcsinálni. Arra kérlek titeket, hogy gondoljatok egy bujocskázó egyszarúra mindannyian. Ez a bujocskázó egyszarvú minden másban pont ugyanolyan, mint az összes többi unikorn is, azzal az egy különbséggel, hogy nem lehet őt észlelni. Tehát, hogyha látótávolságba ér valaki, akkor azonnal el fog tűnni, és láthatatlanná válik. Ha hallótávolságba ér valaki hozzá, akkor azonnal hallhatatlanná válik. Szóval mindig, hogyha valaki észlelési távolságban van tőle, akkor megszűnik létezni azonnal az érzékterületen. Ez egy bujocskázó egyszarú. Mindenkinek megvan-e a fejében ez a bujocskázó egyszarú, vagy vajon hogy néz ki? Hány lába van a bujocskázó egyszarúnak? 4. Valaki más gondolt? Igen, de hogy képzelted el? Igen. Szerintem nincs is lába. Tettem. De volt egy olyan kritérium, hogy minden másban pont ugyanolyan, mint az összes többi egyszarvú. Igen, látszik, hogy valakinek van köze a filozófia szakhoz is, de azért alapvetően, akik nem ilyen kifacsart gondolkodásúak, azok általában azért egy négylábú egyszarvút szoktak elképzelni, annak mentén, hogy pont ugyanolyan, mint az összes többi egyszarvú, és nem értekeznek mondjuk Kripkéről, hogy léteztek-e egyszarvúak, attól, mert találunk mondjuk egy tetemet, aki lószerű és van szarva, attól ez még nem biztos, hogy egyszarvú volt. Akit ez nagyon érdekel, olvasom sok Kripkét, megnevezés és szükségszerűségtől izgalmas és egész érthető. Na, tulajdonképpen a behaviorizmus azt mondja, hogy ugye arról van tudásunk, amilyen ingerek már értek minket. Olyan sok szimbólum, manipuláció meg reprezentáció nincs a fejünkben. Tulajdonképpen a bujocskázó egyszarvú gondolatkísérlet ennek ellentmond, hiszen ti semmilyen egyszarvúval nem találkoztatok még, soha az életetekben. Bujocskázó egyszarvúról pedig nem lehet semmiféle közvetlen ingerválasz társításos tapasztalatotok. Mégis azt tudtátok nagyon sokan mondani, hogy 4 lába lehet valószínűleg ennek az egyszarvúnak. Ez egy erős behaviorista kritika. egyébként, bármennyire is nem úgy tűnik. Ha Saussure volt az előző órán, akkor bizonyára ez egy evidens történet lesz, hogyha Dezső bácsi egész életében munkás cigarettát szívott, és 70 éves, Piri pedig 5 éves, és mindketten mondanak egy mondatot, mondjuk azt, hogy éhes vagyok, akkor honnan tudjuk eldönteni, hogy ugyanazt mondták? Vagy az is megmondhatjátok, hogy hogy hívja Saussure ezt a dilemmát. Két emberről hogyan mondjuk meg, hogy ugyanazt mondták, vagy sem? Érthető a kérdés? Oké, van-e valakinek emléke Saussure kapcsán, hogy ezt hogy hívjuk ezt a kérdést? Jó, nem baj. Akkor csak nincs hiába a mai Saussure órátok második felvonásban. Oké, és honnan tudjuk, hogy Piri és Dezső bácsi ugyanazt mondják?
Közös nyelvén.
Aha, tehát hogy a nyelv, amin kommunikálnak, az ugyanaz, és akkor ugyanaz hangzik el. Oké, és ez közelebb visz majd minket ahhoz, hogy mi az, hogy nyelv, de vajon mi az az elhangzó dolog, ami ugyanaz kettejük beszédében? Tehát mi ez az invariáns elem, amit nyelvnek hívunk? Honnan tudjuk? Ha még nem találtuk fel a nyelvet, mit tudom én, mint fogalmat vagy mint definíciót, mik azok az információk, amiket ki tudunk vonni vajon a nyelvből? Ugyanaz a hangsor. Hát az a probléma, hogy Pirikének ilyen rettenetesen cérnavékony hangja van, 1000 hercen szól alapból. Dezső bácsinak meg ilyen reszelős, jó mély hangja van, mint egy nagy bőgőnek. Igen, ez a lényeg. Tehát, hogy fizikailag pontosan nem fog megegyezni a két hangsor.
Ez legyen ember is mondani, uh-huh. És amikor ők ezt elmondják,
tehát, hogy ugyanazt a bennünk lévő belső valamit támadja meg mind a két mondat. Hát valami ilyesmi a nyelv, ez egyébként úgy hívják, hogy a nyelvi azonosság problémája. És azt mondja Saussure, hogy amitől ezek a dolgok egyformák lesznek, az a nyelv, és az már pedig úgy néz ki, hogy... És akkor itt jön egy ilyen érdekes rész, hogy a nyelv az tulajdonképpen valamilyen fizikai hullám, mégpedig transzverzális hullám, mint a levegő közvetít, stb. Ez már így a hangészlelésnél volt erről valamicske szó. És úgy néz ki egy hullám, hogyha ez mondjuk egy, ugye, klasszikusan így szokás fizikában és középiskolában, ha minden igaz, tanítani a hangot, hogy van egy húrom, amit megpendítek, és akkor az elkezd rezegni valamilyen frekvencián, ez lesz az alaphang. Ez eddig oké? Okay? Az, ahogy a levegőbe így beleütközik, az kiad valamilyen hangot. Igen, nem, de a húrom közepe az arra nagyon nagy erő hat, amikor így kifeszítem, és amikor elindul előre, akkor az vissza is fog csapódni, szinte azonnal, és akkor így különböző úgynevezett felhangok fognak keletkezni a beszéd során. Meg minden egyébként, mondjuk a zenei hang, az ugye klasszikusan így néz ki. Ez ilyen szinuszoid hullámokat fog vetni. A beszéd során ez a húr, ez nem más, mint a hangszalagjaink. Tulajdonképpen fizikailag ezek teljesen mások lesznek, mondjuk Dezső bácsinál teljesen más lesz az alaphang, meg Pirikénél is más lesz az alaphang. Ami viszont fix egyes beszédhangok esetén, ez az I, ez az U, ez pedig az A hang, az úgynevezett formáns szerkezet, vagyis az alaphang különböző felhangjainak a távolsága egymástól. Tehát attól függetlenül, hogy hol van az alaphang, az első és a második felhang az ugyanolyan arányban, ugyanolyan arányszámra lesz az alaphangtól. Tehát ez az I az abban különbözik az U-tól, hogy... Az első felhangjuk az majdnem ugyanott van, de ahhoz képest mondjuk az I-nél sokkal távolabb van a második felhang. Ezt most nem kell feltétlenül megjegyezni minden hang esetén, nem is a dolog pszichológiájához tartozik. Az viszont a dolog pszichológiájához tartozik, hogy ez egy olyan információ, amit a mi halló és beszédészlelő rendszerünk az el tud vonni a külvilágból, és önmagában a különböző hangok, azok így fognak reprezentálódni. Tehát, hogy mondjuk minden olyan hang, aminek itt van nagyjából az első, és itt van a második felhangja, az I-ként fog kódolódni, még akkor is, hogyha egyéb fizikai paramétereikben nem hasonlítanak egymásra. És akkor van Saussure-nek egy úgynevezett csak hasonlata, ami igazából metafora, de ez minket nem nagyon érdekel. Ez azért fontos a kognitív pszichológiában, mert nagyon sok kognitív alrendszer hasonlóan van fölfejtve, Olyan értelemben, hogy ugye van egy közös langázs nevű dolog, ami ketté bomlik langra és parolra, és azt mondja Saussure, hogy igazából a nyelvész az sosem a felszínen megjelenő produktumot kell, hogy vizsgálja, hanem a langot, ami mögöttesen van. Tehát a sok nem attól válik egy fontos játékkel, hogy van nagyon sokféle előfordulás, ki jobban, ki rosszabbul játsza, hanem összességében van egy bizonyos szabályrendszer, hogy mondjuk a futó csak átósan léphet, a vezér az pedig minden irányba, stb. Ugye mi a nyelvi jel? Ez nagyon friss akkor bennetek ez az információ. Nyelvi jelnek nevezhető-e a hangalakok összessége? Tehát, hogy amit beszélünk, mondjuk az alma, a körte, a barátság, stb. Hangalakok, az a nyelv-e? Ha valaki egyébként tudja, hogy ilyen meghatározásban mi a nyelv, akkor mondhatja, és akkor így megsporoljuk a kérdezkedést, de ha nem, akkor így mehetünk tovább. Tessék? Jelölő és jelölt összessége. Jó, ezt akkor a következő kérdést át is ugorhatjuk, hogy a jelölt, mert az nem, hanem hogy a kettő együtt azt mondod. Szóval, hogy van a jelölünk, meg van egy jelöltünk, és az a nyelv tulajdonképpen, amikor van nekünk az összes alma hangalakunk, ahogy mindenki ejti, meg vannak a világbeli almák. És akkor a kettő együtt az a nyelv. Szóval, hogy akkor vannak az összes alma, a barátság, a nem tudom én milyen hangalakok, és akkor vesszük a világon az összes almát, az összes barátságot és az összes mindent, ami dolog van, és ezeknek vesszük az összes értelmét, akkor ez így a nyelv. Tehát, hogy ezeknek a rendszere a nyelv, és akkor ezt még csoportosítjuk is valahogy. Ez egy kicsit tárgynyelvfogalomhoz vezetne, hogy az összes hangalak, meg az összes tárgy is beletartozik, meg az összes elvont fogalom minden egyes példánya. Tehát, hogy valami olyasmi volt Saussure-nek az ötlete, és én ezt Komlósi Andrástól úgy tanultam, hogy a nyelv az tulajdonképpen csak egy tésztaszaggató. Nem tartozik bele a nyelvbe a tészta. A tésztaszaggató az azt csinálja, hogy van a nyelv tésztája, meg van a valóság tésztája, és ez egy ilyen két irányú tésztaszaggató, és az a lényeg, hogy valamilyen mondjuk egy virág alakot ki tud vágni a nyelv tésztájából, meg egy virág alakot ki tud vágni a valóság tésztájából is. Tehát a nyelv az tulajdonképpen egy függvény, egy kétirányú hozzárendelés a valóság dolgai és bizonyos hangalakok között. Nem értjük bele a hangalakokat a nyelvbe, Saussure értelemben. A világ dolgai sem részei a nyelvnek. A nyelv az egy függvénykészlet, ami a kettő közötti a hangalakok és a világ dolgai közötti hozzárendelést adja meg tulajdonképpen. A nyelvi jel az tulajdonképpen valami absztrakt dolog, ami hozzárendeli a hangalakot az ő jelentéséhez, vagyis a külvilágbeli előfordulásaihoz. Remélem sikerült, főleg az előző órához képest titeket jól összekavarni, ez volt a cél. A beszédészlelés és a nyelvi azonosság birtokában, vagy ismeretének birtokában tovább mehetünk, viszont ennek a pszichológiája felé, ami igazán érdekes ezen az órán, tulajdonképpen a hogyan is működik ez, úgy néz ki, hogy ugye vannak nekünk különböző magánhangzóink, amiket a formális szerkezet alapján azonosítunk. A mással hangzóknak az azonosítása az ennél sokkal bonyolultabb, most ebben nem fogunk nagyon bele szánkózni, mert hogy mégsem fonológiát tanulunk, de hogy itt se nem fonetikát, hogy mindenféle ilyen kép alapján, meg hangkezdet alapján lehet különbséget tenni a különböző mással hangzók között. Itt van néhány példa ilyen mással hangzó, magánhangzó kapcsolatokra, hogy milyen különbség. Ami fontos, az ennek a kialakulása, Kuhl 1991 anyanyelvi mágnes hipotézise alapján, hogy mi nem feltétlenül úgy születünk, hogy az összes hang a fejünkben van. Viszont egy nyelv elsajátító készülékkel születünk, amit LAD-nek szoktak rövidíteni az angol szakirodalomban, ez Chomsky fogalma, a Language Acquisition Device, és ez arra képes, hogy kifejezetten érzékenyen tudunk nyelvi információt elvonni a környezetünkből, körülbelül ilyen 9 hónapos korra. Ez azt jelenti, hogy itt van az első formánsunk nekünk, az első felhangunk a beszédnél, és ezen a tengelyen pedig a második felhangunk, és itt az Y az az Ü-t szokta rövidíteni a nem nyelvészek kedvéért. Az i pedig az it szokta jelenteni, ez egy viszonylag könnyű történet, és azt mondja Poole, hogy az történik, hogy nagyon sokféle i előfordulásunk van, meg nagyon sokféle ü előfordulásunk van, és kialakul az, hogyha itt hallunk egy-egy hangot, ez olyan, mintha itt lenne egy nagyon nagy súly ezen a síkon, és az ugye bevonza az összes a környéken hallott hangot. Tehát van egy ilyen mágnes hatás, hogy perceptuálisan nem tudunk megkülönböztetni mondjuk egy ilyen hangot egy ilyen hangtól, mert mindegyiket ilyennek fogjuk hallani. Sőt, egy itt hallott hangot sem tudunk megkülönböztetni, tehetni mondjuk egy itt hallott hangtól, mert mindegyiket egyszerűen ünek fogjuk hallani. Tehát van egy ilyen kialakult képtelenségünk arra, hogy bizonyos hangok, fonémák között, főleg ami a mi nyelvünkben fontos, hogy ezt mi mindig egyformának halljuk, azok között nem tudunk különbséget tenni. Én foglalkoztam ilyesmivel kutatási szempontból, hogy ezt hogy lehet módosítgatni ezt a teret, és ez milyen elektrofiziológiai korrelátumokkal jár. Tulajdonképpen, amikor idegen nyelvet tanulunk, akkor az történik, hogy ugye itt nagyon sokféle hangunk van, és ez a tér, ez így elkezd módosulgatni. Aki mondjuk erre nem fektet különösebben nagy hangsúlyt, az az, akinek ilyen borzalmas akcentusa tud lenni, akár több év nyelvtanulás után is, mert hogy egyszerűen mondjuk az angol nyelvet magyar hangkészletből beszéli. Amelyik hang a legközelebb van hozzá, ő azt ejti a saját anyanyelvéből, köszöni szépen. Következő az Chomsky ezen az úton, aki a szószűri elnevezést egy kicsit általánosabbá tette, és azt mondta, hogy a lang az a nyelvi kompetencia, amiket képesek vagyunk mondjuk mondatokat alkotni, ilyesmi. Parol pedig a nyelvi performancia. És ez azért lesz nekünk fontos, mert más területeken is a pszichológiában ez alapján, a logika alapján érdemes megkülönböztetni valószínűleg azt, hogy valaki pszichológiailag mire képes, milyen kompetenciái vannak, és hogy konkrétan mit produkál, az pedig csak a performancia, de hogy mondjuk kutatóként minket a mögöttes működés fog érdekelni, hogyha emlékeztek első óráról a gyanú hermeneutikájára. És így néz ki a mondattana is, ugye Chomskynál elsősorban a mondattan volt fontos. Van közöttetek volt angol szakos, akinek volt szerencséje elmélyedni az angol nyelv generatív szintaxisában, izgi dolog. Sokkal több értelme van, mint annak, hogy ma középiskolában két vonallal húzzuk alá az állítmányt és egy vonallal az alanyt, amiről senki nem tudja, hogy mire jó pontosan, szerintem a középiskolai tanárok sem. Mindegy. Egy Chomskyanus elmélettel már inkább lehet mondjuk fordító programot írni, mint mondjuk ilyen alanyállítmány aláhúzogatós dolgokkal. Az ő fontos fogalma az a grammatikalitási ítélet, vagyis az, hogy melyik mondat helyes, azt az anyanyelvi beszélők el tudják dönteni saját maguk. Van úgy, hogy hibáznak, nem erről van szó, viszont akár tudják is saját magukat javítani. Tehát, hogy vannak különbségek olyan hibák között, amik mondjuk soha nem fordulhatnak elő a nyelvben, meg olyan hibák között, amik mondjuk előfordulnak, de mondjuk helytelenek, és akkor a beszélő tudja őket javítani. A nagyon híres példája az, hogy colorless green ideas sleep furiously. Ez egy teljesen értelmetlen, viszont grammatikailag helyes mondat, míg az a szintén teljesen értelmetlen, hogy furiously sleep ideas green colorless, ez pedig grammatikailag is helytelen. Ez egy nagyon fontos érv, mert találkoztunk a látórendszernél a kettős disszociáció fogalmával, hogy különböző alrendszerek egymástól függetlenül tudnak működni. Ez egy fontos érv amellett, hogy mondjuk nekünk van külön szintaxisunk, meg külön szemantikánk. Szóval van egy külön olyan rendszerünk, ami a mondattant építi föl, és a mondattani szerkezetet, ami szerint ez helyes, és van külön egy jelentéstanunk, ami szerint ez egy baromság. Ez azért is fontos, mert mostanában nagyon nagy teret hódít az úgynevezett kognitív nyelvészet, ami mondjuk kognitív pszichológiai szempontból elég vicces egy elmélet halmaz. Sok köze nincs a kognitív pszichológiához, azt lesz említve, hogy néhány fogalmat átvett belőle. Ez egy modularista elképzelés, és azt mondja, hogy van külön nyelvi fakultás, tehát hogyha emlékeztek mondjuk a konnekcionista per számítógép metafora. Elképzelés az első óráról, hogy hogyan működik az elménk. Ez inkább egy ilyen számítógép metaforás elmélet, hogy van egy ilyen nyelvi programunk tulajdonképpen, ami lefuttatja ezeket az információkat. A kognitív nyelvészet ezzel szemben azt mondja, hogy minden feldolgozási folyamat kapcsolatban van egymással, mindegyik egyszerre fut le, nem lehet külön választani mondjuk jelentéstant és mondattant. Nagyon jelentésközpontú megközelítést alkalmaz. Mindenféle ilyen kognitív pszichológiából átvett elméleteket alkalmaz egészen addig, amíg már a felismerhetetlenségig nem torzulnak. És ilyen kérdéseket tesz föl, hogy mitől gyümölcs az alma, mitől gyümölcs a dió, mitől nagy állat a bálna, és erre egy ilyen hatalmas terminológiát dolgozott ki, mert a kognitív nyelvészet. Azt mondják a kognitív nyelvészek, hogy tulajdonképpen nincsen elkülöníthető nyelvi modulunk, csak általános emberi működés, és egyszerűen jelentéseket akarunk egymásnak átadni. És ennek egy eszköze a nyelv. Viszont ezzel van több probléma is. Például van az úgynevezett specifikus nyelvfejlődési zavar. Ez egy olyan, hát tulajdonképpen kórkép, vagy atipikus fejlődési mintázat, aminél a gyerekek nem képesek igazán jól a nyelvelsajátításra, nem nagyon használnak nyelvtani szabályokat, elhagyják nagyon sokszor a ragokat, tehát hogy például specifikusan a toldalékolás okoz neki gondot, viszont függetlenül a többi kognitív képességüktől jól tájékozódnak térben, jól megértenek emberi motivációkat, stb. Tehát hogy ez a része megy, és az IQ-tól is ez viszonylag egy független dolog. Tehát amíg nyilván nem a verbális IQ-ját méred a gyereknek, abból is van, ami menni fog neki, addig abszolút átlagos tartományban van az IQ-juk. Ezzel szemben van a Williams-szindróma, ez most egy leegyszerűsített modell, van egy ilyen vastag lukácsági könyv, Language Abilities in Williams-szindróma címmel, ami meg pont arról szól, hogy hogyan megy a Williams-szindrómásoknak a nyelv, de hogy az a lényeg, hogy a Williams-szindrómásoknak alacsony az IQ-ja kifejezetten, kiemelkedő szociális készségeik vannak, és intakt, tehát megtartott nyelvi képességeik, de szűkebb szókincsük, ami egyébként az értelmi fogyatékosságból adódik. Ők nagyon szociális, nagyon szupi kisgyerekek, széles orrgyökkel rendelkeznek, kicsit ilyen manószerű arcuk van, és hogy biztos, hogy a tanakos óvodában ők a legaranyosabb gyerekek, és ők mennek oda a Williams-szindrómásokon kívül azokhoz, akik mondjuk sírnak valami miatt az udvaron. És hogy nagyon megtévesztő is az IQ-juk szempontjából, hogy nagyon jól kommunikálnak. Itt látunk egy kettős diszociációs ellenérvet mondjuk a kognitív nyelvészet nyelvfelfogásához képest, hogy úgy néz ki, hogy találunk olyan eseteket, amikor pont a nyelvtan meg a mondattan sérül, és minden más jól megy, az általános kognitív képességek is, és találunk fordítottat is, amikor az általános kognitív képességek sérülnek, vagy korlátozottak, nem tipikusan fejlődnek, viszont a nyelvi képesség meg tipikusan fejlődik, ez azért azt szokta jelenteni, hogy külön mechanizmusok vannak a háttérben. És akkor még ezek a különböző mechanizmusok, ezek már valamennyire ismerősök az olvasmány élményeitekből, például a mentális lexikon, ami háttértárként működik, ez valahol egyébként itt van az agyunkban, hátul, a temporális lebenyben, és tehát, hogy pszicholingvisztikában olyan kérdéseket szokás feltenni, hogy mondjuk a mentális lexikonban mi hogyan tárolódik. Ugye ez egy szótárként képzelhető el, mindenféle információk vannak benne, de vannak olyan kérdések, hogy például a rendhagyó alakok, például a vannak a múlt idő, hogy volt, az vajon két szóként tárolódik, tehát hogy azok függetlenek egymástól, vagy egy szóként tárolódnak. Vagy mondjuk a magyarban a szabályos múlt idő az egy szóként, vagy két szóként tárolódik itt, vagy ezek miben különböz. Tehát az a kérdés ugye, hogy a rohant, az klasszikusan az lenne az elképzelés, hogy a mentális lexikonban egy rohan van jelen időben. Ha én ezt ki akarom mondani múlt időben, akkor a Wernicke terület az átküldi a Broca területnek, ami a nyelvtani komputációért felelős. Ő azt mondja, hogy aha, múlt idő, akkor annak akkor egy tét kell a végére rakni, és akkor onnantól pedig így kimondjuk az adott alakot. Viszont ez már abszolút nem ilyen egyértelmű, hogy mondjuk a van alakot is ugyanígy átadja-e a mentális lexikon mondjuk a Broca területnek, aki azt mondja, hogy aha, van, akkor az nem volt, lesz a múlt ideje, hanem volt, akkor ő azt vagy kikeresi a mentális lexikonból, visszaküldi, vagy ő maga hozzáilleszti, vagy ez pontosan hogyan működik, ez kérdéses, ilyen kognitív komputáció szempontból. Modern pszicholingvisztika az ilyesmi kérdésekkel, ilyen szótalálás, beszédprodukció, beszédértés foglalkozik, és ami nagyon fontos, hogy mindezeket ilyen tesztelhető formában szeretné csinálni, szóval, hogy mindenre lehessen kísérletet írni. Általában azért ők generatív és nem kognitív nyelvészeti modellel dolgoznak. Szabályalapú szimbólum manipuláció veszünk alapul, tehát, hogy vannak bizonyos nyelvtani szabályok, és ez alapján módosítgatunk különböző szimbólumokat. Tulajdonképpen ez egy önálló tudományágá vált a mai manapság. Nemrég jelent meg Pléth Csabának a két kötetes pszicholingvisztika könyve, azt hiszem Lukács Ágival együtt írta, mostanában nagyon sokat haknizik különböző könyvbemutatókon. Ha a ti városotokba is elér a roadshow-ja, akkor lehet, hogy érdemes elmenni. Pléth Csaba egy viszonylag szórakoztató előadó. A nyelv lateralizációja lesz a következő témánk, tehát hogy melyik oldal domináns a nyelvnél. A bal agyfélteke tartalmazza a legtöbb embernél, főleg jobbkezeseknél a beszédközpontot. A nyelv időbeli képességei dolgozza föl, és az ilyen komputációs, analitikus dolgokat végzi. Tehát ez a nagyon szűk értelemben vett nyelv feldolgozás. A jobb agyfélteke pedig egy holisztikus feldolgozásért felelős, tehát mondjuk irónia megértésért, ilyesmiért, ami már inkább a jelentéssel áll kapcsolatban, illetve a beszéd úgynevezett szupraszegmentális aspektusainak a feldolgozásáért, ami nem az egyes nyelvi jelekre lebontható jellemzője a beszédnek, hanem azért szupraszegmentális, mert hogy az ilyen elemekre bontás fölötti szint, például a beszéd dallamatónusa. Szintaxis és szemantika elkülönítéséért, a szintaxis az ugye a mondattan, a szemantika meg a jelentéstan, különböző kísérleteket végeztek. Az ilyen komputációs nyelvtani részeknek van ugye egy első szakasza, ugye a korai interpretatív szakasz, mint ezt ti is most a tesztben láthatjátok, ami hamar lefut, de utána pedig az a sorrend, hogy előbb fut le a szemantikai kiértékelés, és utána pedig a végső szintaktikai kiértékelés. Ez is egy fontos érv mellett, hogy itt külön beszélhetünk szintaxisról és szemantikáról. Osterhout nagyon kreatív EEG-s kísérlete szolgál erre bizonyítékul, ezért is volt fontos mondjuk megtanulni, hogy az EEG-vel mit mérünk, hogy ez értsétek, hogy miért bizonyíték arra, hogy az agyunkban ez kétféleképpen játszódik le. Alapvetően három ilyen mondatpár fogunk megnézni. Az első mondatpár az úgy néz ki, ez a CZ-l központi elektródáról elvezetett jelet mutatja. Ugye fölfele van a negatív. Két mondat az volt, hogy the cats won't eat, és a the cats won't bake. Ugye, ami egy jelentést, ami egy szemantikai sértést tartalmaz ez a mondat, mivel a macskák nem tudnak sütni. És akkor azt lehet látni itt a feldolgozásban, hogy a folytonos vonal az a szabályos mondat, a szaggatott pedig a valamilyen sértést tartalmazó mondat, és hogy itt megnő valahol 400 millisekundumnál feldolgozási erőfeszítés, vagyis kapacitás. Tehát jelentéstani feldolgozásnál itt figyel fel az agyunk arra, hogy valami probléma van ezzel a mondattal, körülbelül 400 millisekundum után. Szóval ugye egy másodpercen belül vagyunk még. És második mondatpárnál a the cats won't eat, the cats won't eating-nél pedig egy szintaktikai sértés található. Tehát maga az ige az ugyanaz, csak az egyik az rossz alakban van. Itt lehet látni, hogy körülbelül olyan 600 millisekundumnál van igazán nagy eltérés a szabályos meg a szabálytalan mondat között. Látszik, hogy ugye a szabályosnak ugyanaz a lefutása mind a két esetben. És ez azt jelenti, hogy körülbelül az ilyen késő mondattani feldolgozás, ami a beszédértést jelenti, az körülbelül olyan 600 millisekundumra tehető, és hogyha mind a két dolgot kombináljuk, akkor ezek nincsenek is interakcióban egymással, tehát a the cats won't eat, the cats won't baking esetén megjelenik ugyanúgy teljesen függetlenül mindentől a 400 millisekundomnál az N400-as szemantikai sértésre utaló agyhullám növekmény, és 600 millisekundomnál pedig egy jelentős pozitív hullám, a P600. Az implicit és explicit folyamatoknál tovább lépdelhetünk. Erről is volt szó, hogy melyik, már mint az olvasmányokban, hogy melyik memória rendszer az explicit meg az implicit milyen feldolgozási folyamatokért felelős. Ezt egy 67-es kísérletben vizsgálták. Volt egy célmondat, amit aztán később meg el kellett erről a mondatról dönteni, hogy szerepelt a szövegben valahol, vagy nem szerepelt a szövegben. Elhangzott ez a mondat, és utána két feltétel volt, vagy még 80, vagy még 160 szótag volt még ebből a szövegből hátra, és 80 vagy 160 szótag után megszólalt egy csengő, vége lett a szövegnek, és négyféle megoldás volt, hogy mit hallhattak a kísérleti személyek. Hallottak egy mondatot 80 vagy 160 szótag után, és azt kellett eldönteni, hogy ezt hallották korábban a szövegben, vagy nem ezt hallották korábban a szövegben. A mondatok közül a legelső az ugye megegyezett a szövegben valóban található mondattal, hogy küldött róla egy levelet Galileinek, a nagy olasz tudósnak. Vagy az is lehetett, hogy egy szemantikai sértést tartalmazott ez a mondat. Galilei, a nagy olasz tudós küldött neki róla egy levelet. Ugye itt van egy felcserélés, hogy ki küldi a levelet és ki kapja a levelet. Aztán volt egy olyan feltétel, hogy passzívba lett átalakítva egy mondat. Ugye Chomsky elmélete valami olyasmit mond ki, hogy így a mondatokat mindenhogyan lehet transformálni. A mi struktúrájuk attól még ugyanolyan marad. Egy levél el lett küldve róla Galileinek, a nagy olasz tudósnak, ez egy passzív szerkezet, és volt egy formai változtatás, nem az volt, hogy küldött róla egy levelet Galileinek, a nagy olasz tudósnak, hanem küldött erről Galileinek, a nagy olasz tudósnak egy levelet. Tehát különböző szintjei voltak a mondat változtatásnak, onnantól kezdve, hogy maradt ugyanaz, hogy csak formai, nyelvtani vagy szemantikai átalakítás volt benne, és azt kapták, hogy az emberek elég gyorsan beugranak ennek. Tehát, hogy amíg, hogyha mondjuk azonnal volt a tesztmondat, akkor még meg tudták állapítani, hogy ha bármilyen átalakítás volt végrehajtva a mondaton, 80, illetve 160 szótag után már csak ez a különbség szignifikáns, csak akkor tudták megmondani, hogy ugyanazt a mondatot hallják vagy sem, hogyha szemantikai sértés volt, az összes többi átalakítás az már ugyanúgy kódolódott. Tehát, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy a mondatnak az értelmét mentették el tudatosan az emlékezetükbe, és az, hogy ez hogy volt megfogalmazva, tehát az összes ilyen implicit feldolgozási információt pedig gyakorlatilag kidobták. És akkor a következő témánk, ha nincsen kérdés az eddigiekkel kapcsolatban, az a nyelvműködés és gondolkodás kapcsolata. Ez egy nagyon szép beszédprodukciós modell, ugye most főleg a beszédpercepcióval foglalkoztunk, tehát hogy hogy értünk meg bizonyos hangsorokat, és hogyan kódolunk, ez pedig már egy beszédprodukciós modell. Igazából a kognitív pszichológia ugye nagyon szereti az ilyen kis nyilakat és dobozokat, mint ezt láthattátok. Az az érdekes, hogy van benne egy ilyen önmonitorozási hurok, tehát hogy sok szintje van annak, mire kimondok valamit, itt lehet látni mondjuk a mentális lexikonnal melyikkel kapcsolatban. Ami fontos az az, hogy saját magamat tudom közben monitorozni, hogy jó lesz ez a mondat, vagy sem. Ez valahogy így van elképzelve ez a dolog, hogy van egy jelentéstani egység, amit kikeresek a szótárból, és ehhez tartozik egy hangalak. És vannak különböző ilyen bonyolultabb modellek, amik ezt azért szerettem volna nektek megmutatni. Volt ugye szó az elme konnekcionista felfogásáról, ez egy konnekcionista modell, tehát ilyen neurális háló modellezéssel próbálják megragadni azt, hogy vajon hogyan boldogulunk különböző nyelvi problémákkal, tehát hogy van egy ilyen megközelítés. Erről bővebben, akit érdekel, annak tudok szakirodalmat ajánlani. Nyelv és gondolkodás vonalon megyünk tovább egy kicsit, mégpedig abban az irányban, hogy a nyelv meghatározza a gondolkodást, vagy sem, vagy egyáltalán tudunk olyan dologra gondolni, amire nincsen szavunk, ilyesmi. És Wittgenstein írja azt, hogy nyelvet határai világot határai. Az én magyar szakos középiskolás osztályfőnököm nagyon gyakran mondott el, viszonylag kis szókincsű diákok szemébe nézve mélyen. És most arról fogunk egy kicsit értekezni, hogy ez vajon mennyire van így, milyen érvek szólnak emellett, ez ellen, hol van az igazság, és egyáltalán a kísérleti pszichológia ez mit tud hozzátenni ehhez a kérdéshez, hogyan vizsgálható ez kísérleti úton. adott nekünk, mert úgyis ma eleget szítem a magyar szakot, fogom még szerintem. Szóval, hogy nagyon sok, főleg nyelvtörténész hisz a Sapir-Whorf hipotézisben, miszerint ennek van erősebb és gyengébb változata is, de hogy az a lényege mindegyiknek, hogy a gondolkodás minden magasabb formája a nyelvre épül, és tulajdonképpen valamiféle nyelvi determinizmust elítanak, hogy alapvetően befolyásolja a nyelvünk, és ahogy a nyelv elrendezi a világot, azt, hogy hogyan gondolkodunk róla. Én meg egy kicsit arról fogok itt beszélni, hogy ez feltétlenül így. Hány szavuk van az eszkimóknak a hóra? A New York Times 1984. február 9. száma azt állítja, hogy az eszkimóknak 100 féle szavuk van a hóra, ez 100 szinoníma, és hogy gondoljunk csak bele, hogy mennyire láss, hogy látják a valóságot az eszkimók, hogyha leesik a hó, hogyha ennyi féle finom különbséget tudnak tenni. Sajnos azért ez egy másodlagos forrás, és a cikk nem nagyon iparkodott meghivatkozni ezt, hogy honnan veszi ezt az infót, de kutakodjunk egy kicsit még korábbra az időben. Brown 1978-as már szakirodalmi, ám de nem túl alapos utánajárással egészített művében, azt állítja, hogy 50 szavuk van az eszkimóknak a hóra. Ő még mindig nem problémázik azon, hogy a New York Times sem, hogy olyan, hogy eszkimó nyelv olyan nincs. Sapir-Whorf hipotézis származik. A 1940-ben azt mondják, hogy 7 szavuk van az eszkimóknak a hóra, és hogy ez mennyire fantasztikus és csodálatos. Ők Boát megemlítik, vagy Boaszt, ki hogyan szeretné érteni a nevét, megemlítik, mint forrás, de nem sorolnak föl egyébként 7 szót a hóra, de ők legalább már nem az eszkimó, hanem az inuit nyelvről beszélnek, ami egy valós létező nyelv. És akkor, ha elővesszük, most nem hoztam el nektek, de akit érdekel, el tudom küldeni az egész Boa kultúrantropológiai monográfiát, akit érdekel, azt fogjuk találni, hogy 4 szavuk van az eszkimóknak a hóra, és lám-lám, az övé az egyetlen mű, ami azért méltóztatik meg is említeni ezt a 4 szót, és ezek úgy rendezik el a valóságot, hogy hó a földön, az esésben lévő hóra is van egy külön szavuk, a szállingózó hóra, és magá, már mint a dologra, ami esik, és magára a jelenségre, mint hószállingózás. Szoktak amerikai szakirodalmak azzal szórakozni, hogy ennél mondjuk 3-szor többet összeszednek angolul, és most ezzel megpróbálkozhatunk majd magyarul, hogyha szeretnénk, hogyha nem, akkor még így tovább röpenhetünk, de mindenféle zúzmara és társaival együtt könnyedén összejön. Egy nagyon jó példa egy városi legendára. Akkor is, hogyha az eszkimóknak nagyon sok, lenne olyan nyelv, hogy eszkimó, és az eszkimóknak sok szavuk lenne a hóra, az sem bizonyítja azt, hogy a valóságot annyira másképp látják. Nézzük meg azt, hogy ezt hogy vizsgálták, főleg babákkal mondjuk. Hogy vannak azzal a felnőttek, hogy a nyelvünk az kicsit máshogy rendezi el a valóságot. Koreai és angol gyerekeket és felnőtteket vizsgáltak. Azért koreai és angol, mert a koreaiban és az angolban van nagyon fontos distinkció, amit az egyik nyelv tesz, a másik nem, és fordítva a másik nyelv tesz egy olyan distinkciót, amit meg az előző nem. Az angolban az, hogy valami van, amin nyugszik, mondjuk rá van fektetve, vagy bele van helyezve, az különbség. Magyarban is az onen ön, az ugye a rajtát jelenti, a ban-ben, az pedig a bennét jelenti. Szóval ezt valahogy a magyar nyelvtan is jelöli ezt a különbséget. Ugye az angol is különböző előjárókkal. A koreai nyelvben viszont nincsen különbség. Legalábbis a nyelvtanban nem jelenik meg semmilyen különbség, hogy valami rajta van valamin, vagy benne van valamin. Ott viszont a szorosság fontos. Van a kitta szavuk, a szoros előjárójuk a szoros illeszkedésre, és a nekta a laza illeszkedésre, tehát hogy ugye, hogyha mondjuk egy golyót beledobok egy elég nagy vödörbe, akkor az egy a nektával fogom leírni, mert hogy ez olyan lazán ott van, ha pedig valami elég pontosan illeszkedik, szorosan, az pedig egy másik szóval. És az, hogy tartalmaz valamit, vagy alátámaszt, az nem disztinktív. Eddig érthető a két nyelv közötti különbség? Azt nézték meg, hogy különböző ilyen szoros és laza illeszkedéseket mutatgattak gyerekeknek, a letámasztás meg tartalmazás esetében is, és azt nézték, hogy ez mennyire tűnik föl nekik, melyiket nézik tovább, ilyesmi. Még a csecsemő kísérleteknél fogunk arról beszélni, hogy ennek a kísérletezésnek pontosan mi a logikája, és addig nem terhellek titeket ilyennel. Meg megnézték, hogy felnőtteknek is ez így hogyan reprezentálódik, és mit mondanak róla. Szóval volt egy lazán lenne feltétel, ott meg is lóbálták azt a tárgyat, amit beleraktak egy ilyen konzervdobozba, meg volt egy szoros feltétel, azt látszott, hogy ez nem is nagyon mozog benne, hogyha oldalra mozgatják, és ugyanúgy a rajta feltételben is nem ilyen keresztirányú kapcsolatot elvégeztek. Azt találták, hogy a gyerekek mindegyikre ugyanúgy föl tudnak figyelni. Szóval számukra mindegyik feltétel ugyanannyira érdekes. A felnőttek viszont, amikor azt kellett megállapítani, hogy egy eseményt már láttak vagy nem láttak, akkor a koreaiak a laza benne és a laza rajta feltételnél azt mondták, hogy köszönöm, én ezt nem akarom tovább nézni, már láttam, és a szoros benne, szoros rajta feltételnél ugyanazt, az angol anyanyelvűek pedig a laza rajta, szorosan rajta feltételre mondták azt, hogy én ezt már láttam, ez nem újdonság a számomra. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy a babáknál tényleg mondjuk olyan 9 hónapos korban nekik mind a kettő az újdonságnak számított, bármit is néztek előtte, újra fölkeltette az érdeklődésüket, tehát ők még, mintha a nyelv által nem lennének úgymond elrontva, ez csak a felnőttekre igaz, hogyha a nyelvük ezt valahogyan ugyanazzal a szóval reprezentálja ezt a feltételt, akkor ez már nekik nem különbség. Viszont, ami nagyon fontos volt, és ez eddig a Sapir-Whorf erős hipotézis mellett tenné le a garast, hogy már pedig a nyelv az befolyásolja a gondolkodást, amint a felnőtteknek fölhívták arra a figyelmét, mondjuk a koreaiaknak, hogy de figyelj már, az egyiknél rajta van, a másiknál pedig körülötte, az nem zavar, és akkor azt mondták, hogy ja, tényleg, és onnantól már minden ilyen feltételben a rajta és a benne között tudtak különbséget tenni. Tehát, hogy úgy nézett ki, hogy hiába nincsen rájuk rá szavuk erre a két különböző eseményre, összességében mégiscsak tudnak különbséget tenni, meg ezt tudják reprezentálni valahogyan. Tehát, hogy a nyelv az olyan, mintha csak valamiféle ilyen baseline-t vagy alapvonalat állítana be, hogy alapvetően hogyan kezdem el földolgozni a valóságot, meg a különböző eseményeket magam körül, viszont, hogyha fölhívják a figyelmemet arra, hogy ezt lehet máshogy is, attól még ez nem a gondolkodásomnak a határa, tehát tudok reprezentálni külön nyelvi címke nélkül is magamnak valamit. Amit még így szoktak pszicholingvisták nagy érdeklődéssel nézegetni, az a tér és a nyelv kapcsolata. Vannak különböző nyelvek, meg különböző kultúrák, ahogyan máshogyan szoktunk beszélni a térről. Mi leginkább az intrinzikus és a relatív vonatkozási teret szoktuk mondani, hogy az ember a ház előtt van. Ez a, itt vagyok én innen nézem, és akkor itt a ház eleje nekem, és ő pedig a ház előtt van. Hogyha innen nézem a relatív vonatkoztatási keretből, a magam felől, akkor azt tudom mondani, hogy ő a háztól balra van. Ugye, mert tőlem mondjuk jobbra van a ház, ha innen nézem, és ő pedig balra van a háztól. Az abszolút vonatkoztatási keret, ez egy furcsa dolog, ezzel fogunk leginkább most foglalkozni, az pedig valami olyasmi, hogy ő északra van a háztól. Tehát, hogyha erre van észak, akkor mindig valamilyen fix koordináta rendszer alapján tájékozódom. Az lesz a különbség, hogy ha mutatnak nekem egy asztalt, ez egy konkrét kísérlet, 3 bábúval, és azt kérik, hogy én forduljak meg, és ugyanezt rakjam ki az ott található állatkákból, akkor ha nekem relatív vonatkoztatási keretem van, akkor úgy fogok menni, hogy fehér-fekete tarka, és akkor itt is balról-jobbra fehér-fekete tarka. Viszont, hogyha abszolút vonatkoztatási keretben vagyok, akkor azt fogom nézni, hogy jé, az állatkák úgy mennek, hogy a fehér után megy a fekete, azután a tarka, és mindegyik észak felé megy. És akkor megfordulok, és észak felé beállítom őket ugyanilyen sorba. Érthető a különbség? És vannak nekünk ilyen abszolút referencia keretet használó népeink, nevezetesen Közép-Amerikában a celtálok, akiket így megrohamoztak a különböző pszicholingvisták, akiket ez érdekel, és velük csináltak ilyen gonosz kísérletet, hogy előjük raktak egy kacsát, és szegény kis kacsának így a fenekére van egy ilyen hatalmas fémszerkezet erősítve, amin van 4 fémdoboz. Azt csinálták a celtálokkal, mert egy celtál asszonyt fogunk látni a képen, hogy fogták és beleraktak egy pénzérmét valamelyik dobozba, nevezetesen egyébként ebbe, a kacsától jobbra. De nekik ugye nincsen jobbra-balra szavuk, meg reprezentációjuk, meg semmiük. Ugye itt az a kérdés, hogy ha én ezt megpörgetem, vagy nem néz oda, vagy ilyesmi, és ő csak annyit tud, hogy mondjuk, ha erre van dél, akkor délre volt a pénz elrejtve ebbe a dobozba, akkor mi történik? Hogy ha az erős Sapir-Whorf hipotézis mellett vagyunk, hogy a nyelv meghatározza a gondolkodásunkat, és olyat nem tudunk reprezentálni, amire nincsen szavunk, egyébként tényleg így összecserélik a jobbalt, akkor azt fogjuk gondolni, hogy ők nem tudják, egy, ha elfordulnak és ezt megpörgetjük, nem fogják tudni megmondani, hogy hol van. Pénzért, mert ha azt gondoljuk, hogy azért gondolkodni tudunk nyelv nélkül is részben, akkor meg hogy ez nem feltétlenül határozza meg a gondolkodás, akkor azt mondjuk, hogy ezt megmondják. És valóban, amíg nem nézett oda a nő, addig megpörgették ezt a kacsát, és meg tudta mondani, hogy melyikben van a pénzérme, ott látszik is, mutat rá. És megkérdezte a kutató, hogy honnan tudta, hogy hol van a dolog, és ő azt mondta, hogy a csőréről. Hogy a kacsa csőréről, hogyha az úgy arra van, akkor úgy arra kell lennie. Tehát, hogy valamilyen gondolatai neki voltak akkor is ebben a kísérletben a relatív térreprezentációról, még akkor is, hogyha mondjuk külön erre kifejezett ilyen jobbal nyelvi címkéje nem is. Akkor tovább szörfölhetünk a nyelvel sajátítása. Azt találták kísérletekkel, hogy ilyen különböző habituációs paradigmákkal, habituációt talán rémlik előző óráról, hogy a gyerekeknek föltűnik különbség különböző beszédhangok között is, olyan különbség is, ami az anyanyelvében nincsen. Ez egy éves korára elmúlik, ezt tudjuk új anyanyelvi mágnes hipotéziséből, hogy ez egy adaptív dolog, hogy a különböző beszédhangokat, amiknek az én nyelvemben nincsen semmilyen disztinktív funkciójuk, az adaptív, hogyha én azt egy valamilyennek hallom. Nagyjából úgy néz ki a nyelv fejlődése, hogy születéskor a gyerek sír, van egy csomóféle sírása neki, egyébként 5 darab legalább. Anyukák egyébként nem tudják felsorolni, ez egy klasszikusan implicit tudás. Anyáknál, anyák nem tudják, hogy tudják, de az 5 sírást egyébként tök stabilan meg tudják különböztetni. Például az gyerek éhség sírása a legborzalmasabb, az a legszaggatóbb. 3 hónapos korára beindul a gügyögés, ez azt jelenti a gügyögés, hogy beszélt hangra emlékeztető hangukat kezd el ismételgetni. 6. hóra pedig beindul a gagyogás, ami tök jó, nem, hogy ezt a szakirodalom így megkülönbözteti. A gagyogás már azt jelenti, hogy konkrét fonémákat, fonémapárokat, általában CV fonémapárokat, tehát másra hangzó, magánhangzó fonémapárokat mondogat, ilyen dá-dá-dá-dá-dá, és akkor ezelőtt tök jól áll van. Ez egy ilyen kompetencia érzés is. A siket gyerekeknél körülbelül itt ez aztán el is hal, mert hogy nem jár megerősítéssel. 9 hónapos korban, ezek nagyon tág határok, amiket mondok, főleg fiúknál késhet simán a beszéd elsajátítás. 9 hónapos korban megjelennek az első szavak, ugye szokták mondani ambiciózus anyukák, akik nagyon akaratosnak akarják látni a gyereküket, meg olyan különlegesnek, hogy az első szavad az volt, hogy nem. Hát persze, mert hogyha akarsz valamit gyerekként, és nyomják a szádba a falatot, és te éhes is vagy, akkor ezt általában szó nélkül megeszed, ezt nem fogod mondani, hogy igen előtte. Ellenben, hogyha nem szeretnéd megenni azt a pürét, akkor mondani fogod, hogy nem. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen proaktivitást jelent a világ felé, mindegy. Következő állomás olyan egy éves kor felé pedig a szavak használata figyelemfelkeltésre. Tehát, hogy nem csak adekvált társalgási szituációkban képes a gyerek reagálni a környezetére, hanem már ő is tud kezdeményezni interakciót. 18 hónapos korban beindul a szókincsrobbanás, ezt távirati beszédnek is szokták, vagy telegrafikus beszédnek mondani, mert hogy nem nagyon ragoz a gyerek, még nem nagyon használ nyelvtant, viszont már ilyen két szóból álló kapcsolatokat tud mondani, hogy apa itthon, meg hasonlók. Amik egyébként nyilván nem távirati beszéd, mert ott ugye szó számra megy a történet, ragozni lehet benne, de hogy mégis talán arra emlékezted. És hogy a szókincsrobbanás az azt jelenti, hogy már nem csak megért, hanem elkezd produkálni egy csomóféle szót másfél éves korban. Régen azt hittem, hogy én tök nem értek a gyerekekhez, és hogy úristen, ilyen felnőttek mindig olyan, főleg anyukák, ex-anyukák nagyon kompetensen tudnak oda menni ismerős anyukákhoz, hogy jaj, milyen aranyos a gyerek, hú, és már kúszik, és már mászik, és akkor kikérdezik, hogy hol tart gyerek, és akkor megállapítják, hogy mennyire is fejlett. És hogy amikor már elvégeztem a fejlődés pszichológiát, fejlődés kognitív szakirányon végeztem az eltém, akkor rájöttem, hogy ez egész egy marha nagy blöff a legtöbb esetben, tehát hogy volt, hogy 18 hónapos gyerek ilyen első szavakat, ilyen holofrázisokat mondott maximum, és őt is tök mindegy, hogy 9 hónappal le volt maradva a beszédfejlődése, őt is megdicsérték a játszótén, hogy milyen ügyes a gyerek, és már hogy beszél. Szóval, hogy ez nem mindig kell elhinni, hogy ez a gyerek tényleg előrébb tart, mint a kora. Na de, 2 éves korban közvetett kéréseket is már megért. Ez egy nagyon fontos szint, mert az, hogy be tudnád csukni az ajtót. Ez ugye közvetlenül azt jelenti, hogy megkérdezem, hogy képes vagy-e rá, közvetetten pedig egy kérés, hogy légy szíves, tedd is meg. És hogy ez egyfajta absztrakciós képességre utal már ebben a korban. És ilyenkor kezdi el egyébként az emlékezetet is szépen áthuzalozni a nyelv. 30 hónapos korra már ő tud produkálni közvetett kéréseket, majd később a kisgyermekkor, ugye már ilyenkor óviba jár, van nyelvtani robbanása is a szótár robbanás után, szóval, hogy elkezd hirtelen nyelvtani szabályokat nagy mennyiségben alkalmazni a gyerek, és még túl is általánosít, szóval, hogy rendhagyó alakokat is szabályosan képez. Mondjuk iskolás korban meg aztán elrontják a gyereket az írott nyelv elsajátításával, meg a nyelvtan könyvei telekezzenek lenni olyan szuggesziókkal, amik azt mondják neki, hogy ő nem kompetens használója a saját nyelvének, mert bizony azt szebben máshogyan mondjuk magyarul, mint ahogy te beszélsz. És akkor ennek folyamányaként a serdülőkorra egy ilyen specializálódott nyelvhasználat jön létre, ahol már a különböző stílus árnyalatokat is elég jól tudja használni valaki. Arra, hogy még mindig itt le vagyunk ragadva annál, hogy akkor a nyelvtan hogyan működik, meg hogy van-e külön nyelvtan, vagy nincs külön nyelvtan, vagy hogyan van ez a dolog, a VAG-teszttel szokták ezt vizsgálni gyerekeknél. Ez egy nagyon kreatív teszt. Leültetik a gyereket, és azt mondják neki, hogy ez a cucc, ami oda van rajzolva, az egy VAG. Ugye az angolban a többes számot sokféleképpen képezzük, főleg, hogyha ennek a fonológiai részét nézzük, hogy ejtjük, lehet ez ZS, vagy is, például a horses, cats, dogs. Szóval, hogy ugye háromféle többes szám van az angolban. Oda raknak elé több ilyen cuccot, amik hasonlóan kékek, mint az első, és hasonlóan vannak megrajzolva. És azt mondják az első, hogy this is a wag. No, there are another one. There are two of them. There are two. És akkor így hagyják, hogy a gyerek befejezze a mondatot. Hogyha a gyerek tudja azt mondani, hogy wags, helyesen z-vel a végén, akkor valószínű neki tart ott a nyelvtani fejlődése, hogy úgynevezett álszavakkal, szóval nem létező szavakkal is, nem csupán a előfordulás alapján elvonva, hanem önmagából produkálva is tudjon többes számot képezni. Ez kicsit emlékeztet ugye a bújócskázó egyszarvú kérdésére, hogy olyat még sose láttatok, mégis tudjátok, hogy 4 lába van, és hogy olyan szólt, hogy wag, ő sose hallott, de mégis tudja, hogy van a többes száma. Csak azért, mert azt mondták neki, hogy ez egy főnév. Azt se tudja, mi az, hogy főnév, de hogy mégis. Még egy fontos érv amellett, amit a tankönyvekben is olvashattatok, ugye, ami egy olyan modellt próbál lefesteni, hogy van nekünk egy anterior területünk, ami a korai interpretatív szövegmegértési funkciókért felelős, a beszédértésben is az ilyen komputációs, produkciós dolgokat végzi a proka terület, az implicit memóriával van kapcsolatban, és van nekünk egy posterior agyterületünk, a Wernicke agyterület, ami a mentális lexikonnal és az explicit memóriával van kapcsolatban. Szoktak csinálni, ugye az is van gondolva generatív nyelvészeti szempontból, hogy a nyelvtan az egy ilyen szabályrendszernek az összessége, meg mindenféle ilyen szabályok vannak. Vannak olyan szabályok is egy nyelvben egyébként, amiket úgy hívunk, hogy fonotaktikai szabályok. A fonotaxisnak a lényege azt mondja meg, hogy egy nyelvben milyen hangok következhetnek egymás után, és milyenek nem. Tehát, hogy lengyel ismerőseim nem is tudták magukról, hogy mennyire undorítóan tele van zsúfolva másra hangzóval a nyelvük, amíg erre föl nem hívtam a figyelmüket, és onnantól kezdve 5-6 percen keresztül azzal szivattak, hogy akkor mondjak ki most ilyen szavakat, amik hirtelen eszükbe jutnak, és szinte csak másra hangzóval állnak, és úgyse sikerül nekem. De hogy tehát a lengyel nyelvtan fonotaktikai szabályai mások, mint a magyar nyelvtanfon a taktikai szabályai. Ott például 5 másra hangzó is lazán lehet egymás mellett, és nem probléma. Onnan tudjátok, hogy valami lengyelül van, hogyha így szóközökkel elválasztva egyetlen egy dupla V áll, az valószínűleg lengyel lesz, mert az náluk az és. Ezzel például ilyen automatákkal, amikben ilyen elágazások vannak, lehet kvázi áll nyelvi sorozatokat létrehozni. Tehát van nekünk egy ilyen automatánk, ezt a kísérleti személyeknek nem mutatjuk meg, de ez tulajdonképpen csak bizonyos hangkapcsolatokat hozhat létre, másokat soha, szóval, hogy M után sohasem jöhet egy második M. Ezt persze a kísérleti személyeink nem tudják, de hogy ezzel mondjuk legenerálunk olyan sorozatokat, amiket tudunk, és bemutatjuk neki, és ezt így meg kell tanulniuk. Az a mesterséges nyelvtan tanulási paradigmáknak a lényege, hogy van egy tanulási szakasz, amikor nagyon sok ilyen helyesen formált sorozatot mutatunk be az embereknek, utána pedig jön egy olyan szakasz a kísérletben, amikor vannak helytelenül formált, meg vannak helyesen formált ilyen szekvenciák is, nekik pedig el kell dönteni, hogy na most akkor ilyen sorozat lehet, vagy nem lehet. Véletlen tippelgetés, találgatásnak az aránya az 50%, hogyha elég sokat csinálunk velük ilyet, akkor ők föl tudnak menni 65%-ig, ami még mindig nem egy egetrengető teljesítmény, és fogalmuk nincsen, hogy hogy csinálják. Szóval, hogy ők tök befrusztrálódnak, és azt gondolják, hogy tökre tippelgetnek. Pedig egyébként van tanulás mögötte, csak ennek ők nincsenek tudatában. Ez egy klasszikus, anoetikus tudás. Ennek egy tovább fejlesztett változatát csinálták meg Házen Gáborék 2004-ben. Azzal a csavarral, hogy nem csak hogy a tesztelési szakaszban el kellett dönteni, hogy lehet ilyen szó vagy sem, hanem még ilyen multitasking feladatot is adtak a kísérleti személyeknek. Azt talán emlékeztek a munkamemória modellnél, hogy vannak olyan feladatok, amik mondjuk ha vizuális feladatot adunk, akkor a vizuális rövidtávú memóriát terheljük le, és azok a feladatok fognak rosszabbul menni. Hogyha nyelvi feladatot adunk, akkor pedig a fonológiai hurkot terheljük le, és akkor az ilyen ehhez kapcsolódó feladatok teljesítménye fog leromlani. Ezen a logikán elindulva, miközben ilyen mesterséges nyelvtanos feladatot adtak a kísérleti személyeknek, adtak mellé mást is, vagy szódiszkriminációt kellett végrehajtaniuk, hogy egy konkrét szó szerepelt egy listán, vagy sem, ami ugye a szemantikus emlékezetüket veszi igénybe, vagy mondatdiszkriminációs feladatot adtak nekik, ahol kifejezetten mondjuk ilyen nyelvtani hibákat kellett kijavítani mondatokban, vagy valami műveleti diszkrimináció, szóval egy ott volt mondjuk egy összeadás, egy végeredményen, és el kellett dönteni, hogy az helyes vagy nem helyes. És ez pedig mind a szemantikus emlékezetet leterheli, mind a komputációt. Azt kapták, hogy csak a mondatdiszkriminációs helyzet rontja a mesterséges nyelvtanhoz kapcsolódó ilyen jól formáltsági ítéletet. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen tényleg itt külön működik egy szemantikus posterior régió, ami a mentális lexikonhoz, ilyesmikhez fér hozzá, és külön egy ilyen nyelvtani funkciókat ellátó előső régió, és hogy az ilyen mesterséges nyelvtani tanulási paradigmák valóban ezt az agyi régiót veszik igénybe. Nagyjából ennyi volt mára a történet. Ami fontos ezekből, az a kompetencia és a performancia viszonya a nyelv használat esetén, amire még nagyon sokat fogunk beszélni a fejlődés során. Különböző arrendszerek, arra van is tételetek, különböző működési modellek, az, hogy a nyelvi működés mennyire befolyásolja a gondolkodást, avagy sem. Amiről nem beszéltem, a nyelvelsajátításban az úgynevezett szenzitív periódus, tehát, hogy mind a nyelvtan, mind a szókincs, mind a, általában a nyelvi eszközkészlet elsajátítására van egy úgynevezett szenzitív periódus, nagyjából ez ilyen 6-7 éves korig van, amíg ez könnyű elsajátítani egy nyelvet, utána ez sokkal-sokkal nehezebb lesz. Vannak olyan szupraszegmentális dolgok, például bizonyos hangsúlymintázatok, amiket, hogyha nem ebben az életkorban tanultunk egy idegen nyelvet, akkor nagy eséllyel már soha nem tanulunk meg. Ezért is fontos, hogy mondjuk az, aki siket kommunikál egy jelnyelven, illetve csak jelnyelven kommunikál-e, hiszen hogyha csak jelnyelven kommunikál, és nem kap mondjuk kokleáris implantátumot, aminek a segítségével tudna hallani, sokkal nehezebb lesz a hangozó nyelvet elsajátítania, mert hogy egyszerűen azok a beszédészlelésért felelős területek, amik kaphatnának mondjuk hallási bevenetet egy implant segítségével, később már nem kaphatnak. Még fogunk beszélni a jelnyelv, illetve hangzó nyelv oktatása siketek esetén témáról a fejlődésnél. És következő alkalommal a mások viselkedésének megértése és az én tudatosság című fejezetet kell ugyanebből a kevéssé barátságos könyvből elolvasni, mint amiből mára fölkészültetek. Ezt a Király Ildi és Egyet Kata követték el. Sok szerencsét hozzá, találkozunk egy hét múlva.
Elhangzott kognitív pszichológia a kommunikáció és média elméletben. Cikora Dávid előadása. A felvétel az ELTE BTK-n 2014-ben készült.